Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket. Akik figyelemmel kísérik a beszélgetéseinket, azok tudhatják, hogy szeptember végén volt a 2023-as fenntarthatósági expo itt Budapesten, és már előtte elkezdtem néhány cégnek a bemutatását, és utána az expót követően ezt folytattuk, hiszen 140 magyar vállalat, kis és nagy vállalat, egyetem mutatkozott be, és nagyon sok figyelemre méltó ötlettel, újítással, megoldással, innovációval találkoztam. Ebben a sorozatban illeszkedik a következő beszélgetés Juhász Andrással, akivel ott találkoztam először az expo területén, és ha jól emlékszem, legalább háromszor, de lehet, hogy négyszer különböző más-más vendégekkel ellátogattam az önök standjához, és mutattam nagy lelkesedéssel az önök termékeit.
Igen.
Tisztelettel köszöntöm itt a stúdióba.
Jó napot,
a cég vezetője?
Alapítója
és vezetője. Ön meglehetősen fiatal, ehhez képest, majd mindjárt hallani fogják a kedves hallgatók, egy fantasztikus karrier, nyugodtan mondhatom ezt karrier, egy fantasztikus teljesítmény kötődik Juhász Andráshoz és a kollégáihoz. Röviden mutassa be nekünk a céget. Igen, mivel is foglalkoznak?
Mindig ez a legnagyobb kritika, amit egyből meg szoktam kapni, hogy röviden nem tudok beszélni a cégről.
Majd figyelek rá, hogy az időkorlátokat belépjük túl.
Alapvetően a vendéglátás számára szerettem volna fenntartható megoldásokat és termékeket kidolgozni. 2011-ben kezdtem ezt a kutatásfejlesztési munkát, akkor még ugye nem kifejezetten volt képben maga a környezetvédelem, a természetvédelem, és nem is volt trend a fenntartatóság. Én ekkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy a vendéglátóipar hogyan dolgozhatna nap mint nap sokkal fenntarthatóbb eszközökkel és módszerekkel. Egy kutatásfejlesztési céget hoztam létre, és elsőként az élővizek védelmében környezetbarát és organikus alapanyagokból álló professzionális tisztítószer termékcsaládot kezdtem fejleszteni, ezek a Clean Eco termékek. Innentől kezdve már csak a következő lépés az evidens volt, 2013-ban be kellett látni, hogy a készterméknek a beltartalma az csak a környezeti lábnyomnak a 30%-a. Tehát van egy csomagolás, ami 70%-nyi környezeti lábnyom, és ezzel valamit kezdeni kell, ebből jött a következő lépés, létrehoztunk egy Zero Waste programot, amiben elkezdtük visszagyűjteni a csomagoló anyagot a professzionális felhasználóktól, és ezt újra hasznosítani, újra tölteni mosáson keresztül, visszahelyezni a körforgásba, az áramba. Viszont nem oldottuk meg vele a lakosság problémáját. Tehát egy vásárló, aki nem a közvetlen környezetünkben vásárolja meg a termékeinket, legyen ez egy felmosószer, sajnos a 98%-os valószínűséggel a kommunális hulladékgyűjtőbe fogja ezt kiürült állapotába bedobni.
Más nem is nagyon tud csinálni, mert hát nincsen szelektív gyűjtés.
Így van.
Ilyen szelektív gyűjtés nincsen
így
még.
Van. Innentől kezdve ugye az volt a feladat 2013-ban, hogy olyan anyagot adjunk a kezébe, olyan csomagolóanyagot, amit hogyha a kommunális hulladékgyűjtőbe dob be, nem károsítja a környezetet. Ekkor kezdtem el én bioműanyagokkal kísérletezni, és bioműanyag biopolimer kutatásfejlesztési programot indítani, és ennek eredményeként 6 évre rá sikerült a világon elsőként és azóta is egyedülálló módon 100%-ban bioműanyag csomagolásba csomagolni a tisztítószereinket. Tehát innentől kezdve azt tudtuk mondani, hogy ez kívül belül egy lebomló termék, és jött a következő lépés, ami szintén evidens, hogy mit lehet még csinálni bioműanyagból. Itt ugye magát az alapanyagot kutatjuk, az alapanyagból gyártástechnológiát és abból készterméket. Már csak egy lépés volt, hogy az egyszerhasználatos termékek esetében, vagy élelmiszeripari csomagolóanyagok esetében megtaláljuk azt a megoldást, amivel akár üdítőipari terméket lehet becsomagolni, ugye elnök úr ezt látta a standunkon.
Igen. Biztos, hogy a hallgatók megkérdeznék, hogy mi a szakmája, az alapszakmája.
Én vendéglátóipari közgazdásznak tanultam, előtte pedig...
Mert azért az elég messze van még a biológiai
így van.
És a bioműanyagok kutatásától, tehát alapvetően mégiscsak kémiához, fizikához jobban kell érteni, mint a közgazdaságtanhoz, nem?
Igen, erre megint egy jó példával szoktam jönni. 2012-ben, a legjobb tudomásom szerint indult el a Műszaki Egyetemen a bioműanyag tanszék, a műanyag tanszéken. Tehát maga az általános gyakorlatilag mondhatni, hogy a világszinten a kutatás az 2008-2009-ben indult el. 2011-12-re voltak olyan érdemi eredmények, ami után én is inspirálódtam, ahol egy amerikai egyetemi kutatócsoport mutatott be egy 3 cm x 3 cm lapocskát, hogy ez már keményítőből van, és ez egy bioműanyag, és úgy viselkedik, mint a klasszikus műanyag, és én akkor kezdtem el itthon ezzel foglalkozni, egyszerre az egyetemmel, tehát mondhatni olyan tudást kellett fölhalmozni mind a biovegyipar, mind a bioműanyag, biopolimer területeken, ami nem létezett. Darabjai fellelhetőek voltak, és egy önképzésen keresztül kellett eljutni oda, hogy ahogy szoktam mondani, hogy tanulva csináljuk, csinálva tanuljuk. Módszerrel kellett magát a programokat levezényelni.
Ez fantasztikus dolog, mert azért, hogy említette, hogy 11-ben indul ez a vállalkozás, 12 év telt el azóta. Igen. Ha cég bemutatót, hogyha tovább vinnénk, akkor azt látnánk, és egy teljes körű bemutatás, hogy 800 termékük van, 800. Igen. Ezt nem fogjuk most mindet bemutatni, de hármat szeretnék kiemelni, három területet. Az egyik lesz a bioműanyag, amire már az előbb utalt. Itt azért lesz néhány alkérdés, utána a tisztítószerek, ezekre szintén utalt, és amiről nem beszéltünk idáig, az a harmadik, ez az élelmiszer hulladék és annak feldolgozása. Ez a három szerintem bőven ki fogja tölteni a műsoridőt, és azt hiszem, hogy nem kell, hogy visszaéljünk egyébként a kedves hallgatók és nézők türelmével. Kezdjük akkor a műanyagokkal. Mi is az a bioműanyag? Ugye van egy mozaik szó, ez a nagy P, nagy L, nagy A, PLA, majd ön el fogja mondani, hogy mi is ez a műanyag. Azért fontos információ a hallgatók, nézők számára szerintem, hogy 1967-ben, én akkor 8 éves voltam, 2 millió tonna műanyagot használtak fel a világon.
Igen.
Most közel a 200-szeresét, tehát közel 400 millió tonna műanyagot használunk fel. Ennek a nagy részét nem gyűjtjük vissza, vagy ha visszagyűjtjük, sem hasznosítjuk újra. Egy jelentős része, tehát még egyszer, évi 400 millió tonna műanyagról beszélünk. Ez a természetbe kerül, vizekbe, víztestekbe, UV hatására mikroműanyaggá válik, és aztán onnantól meglehetősen komoly veszélyt jelent az élővilágra is, és ránk, emberekre is. Tehát ezért a bioműanyagnak, és akkor most el fogja mondani, hogy mi ez a bioműanyag, a használata, a klasszikus műanyagnak a kiváltása, az elemi érdeke mindannyiunknak. És akkor itt a kérdés az, hogy miből is készül ez a bioműanyag, hogyan készül, mire használható, mi a lebomlási ideje, ugye erre is utalt az előbb a csomagolás, járjuk egy kicsit körbe ezt a témát.
Igen, talán a probléma az igazi gyújtópont, és ugye alapvetően a gondolat, aminek meg kell jönnie, és a gondolat, ami tervé formálódik, és utána anyaggá formálódik, annak a gyújtópontja az maga a probléma. A probléma ugye az, hogy nekem is van egy számadatom ehhez, 50 millió tonna nagyságrendileg az Európai Uniónak a műanyag felhasználása per év, és ebből 20%-a minimum, és ugye itt arányszámok vannak, és tudjuk, hogy elég, tehát becslések és mérések párhuzamosan mozognak, de egy 10-20 millió tonna évente az élelmiszeripari csomagolóanyag. Na most itt az a probléma, hogyha tudjuk, és már ugye egyértelműen tudjuk, hogy toxikus vegyületek válnak ki a műanyagból, akár nedvesség hatására, akár védőgázok hatására, akkor tudjuk azt, hogy az elsődleges probléma az, hogy ennek egészségügyi komoly kockázatai vannak. A másodlagos probléma az pedig az, hogyha létrehozunk egy ilyen anyagot, mint a klasszikus műanyagok, ezek szervetlen vegyületek. A szervetlen vegyületeknek az a tulajdonsága, hogy biológiailag bonthatatlan. Tehát nem bomlik le a természetbe. Mi történik akkor vele? Egyre kisebb darabokra esik szét, erre mondjuk, hogy degradálódik, ami a mikroműanyagtól a nanoműanyag méretig, tehát egészen apró méretig már megjelenik az élő szervezetekben, mert annyira kicsi, hogy bárhova be tud menni. Na most ott már ugye ki tudja fejteni a negatív egészségügyi hatásait. Ez az elsődleges kérdés, és én úgy gondolom, hogy ez az elsődleges feladat, hogy az emberre való hatásait tudjuk nem figyelmen kívül hagyni, és onnantól kezdve a második pedig a környezeti hatásai. Tehát mire keresünk megoldást? Egészséges és egyben környezetkímélő műanyagipari termékeket, klasszikus műanyagipari termékeket funkciójában kiváltó anyagot kell találnunk. Tehát olyan anyagot kellett létrehozni, ami ugyanazokkal a tulajdonságokkal, rugalmassággal, gázzáróképességgel, hőállósággal és formázhatósággal rendelkezik, mint a klasszikus műanyag, de sem a környezetet, sem az emberi vagy egyéb élő szervezetet nem károsít. Na most ugye innentől kezdve egyértelmű a feladat, nem szervetlen, hanem szerves anyagokból kell dolgozni, ez ugyanúgy elmondható a vegyipari üzletágunkban, ahogy a bioműanyag üzletágban is. Tehát valamilyen szerves anyagból induljunk ki. Mi tud ez lenni jelenleg? Ez növényi cukor tud lenni, tehát gyakorlatilag a növényi cukor kivonása után fermentációs eljárással növényi keményítő lesz belőle, a keményítőből tejsavat kell kivonni, és a tejsavat kell polimerizálni, és akkor a politejsav, és akkor ez a bizonyos három betű, amit említett, polilaktacid acid, PLA jön létre. Na most itt egy nagyon fontos dolog van. Vizsgálnunk kell az anyagnak, magának az anyagnak az előállítása alatt keletkező CO2-t, és a lebontása alatt keletkező CO2-t, a használati idő alatti gyűjthetőséget, tehát azt, hogy azután, hogy elhasználódott a termék, mit tudunk vele kezdeni, és majd itt fog kapcsolódni a harmadik üzletágunk, ugye van a komposztálás.
Biztos, hogy föltennék a kérdést a hallgatók, hogyha itt a helyemben lennének, hogy rendben van, akkor előállítunk tányért, poharat, evőeszközt, mondjuk például azokat, amiket a McDonald's-ban használnak, és azonnal eldobják, és ezek jól helyettesíthetők. Árban versenyképes ez a termék, amit önök előállítanak ezekkel a termékekkel, amik most egyébként a boltokban, meg az ilyen típusú gyorséttermekben is kaphatók és felhasználásra kerülnek?
Szerintem a legnagyobb kihívás a magunk fajta fenntartható innovációs cégeknek az, hogy a fenntarthatóság mindkét fő alappillérén megálló termékeket tudjanak létrehozni. Ugye az egyik pillér az az, amit pont ön kérdezett, hogy gazdaságilag integrálható-e a termék. Tehát jelente olyan többletköltséget, amit már nem tud megfizetni a felhasználó, és hiába van egy jó fenntartható alternatíva, ha az egyszerűen a gazdaságban nem integrálható. És csak a második pillér az, hogy amúgy maga a termék szolgáltatás, ami létrejött, az környezet tudatos, környezetbarát-e. Most ennek a kettőnek kell tudni megfelelni. És ugye itt ez először, amikor ugye a fejlesztéseket én elkezdtem 2011-ben, és folytattuk a csapattal 2014-től, akkor ugyanez a kérdés volt a vegyipari oldalon. És most ugyanez a kérdés megjelent itt a bioműanyag oldalon is. Na most itt ugye tudni kell azt, hogy az alapanyag jelenleg, tehát amiből dolgozunk, ez a keményítő, az pontosan 3,5-4-szer annyiba kerül, mint a klasszikus műanyagipari polietilén vagy polipropilén alapanyagok. Tehát már egy óriási hátrányból indulunk. Viszont hiába van egy kvázi olcsó alapanyag a piacon, tudjuk róla, hogy ugye káros és szennyező. Innentől kezdve kellett belépni a szabályozó szerveknek, jelen esetben ugye az egész világon történik ugye a klasszikus műanyagoknak a kitoloncolása a napi használatból, és alternatívák keresése, ugye itt az Európai Unió lépett be ebbe 2021-be, és egy úgynevezett SUP törvényt, egy gyakorlatilag egy kötelező irányelvet adott ki a tagállamoknak arra vonatkozóan, hogy milyen klasszikus műanyagokat lehet egyáltalán felhasználni, és mit lehet belőlük gyártani. Na most ez egyértelműen azt célozta, hogy azoknál a termékeknél, ahol tudjuk, hogy nem tud versenyképes lenni, és ezt ki kell mondani, tehát sosem fogunk tudni bioműanyag alapanyagból annyiért gyártani villát, amennyire annó polisztirolból lehetett legyártani. Tehát ehhez nagyon-nagyon hosszú időnek kell eltelnie, viszont ahhoz, hogy a termék bevezethető legyen, integrálhatónak kell lennie, el kell kezdenie használni a felhasználónak, a végfelhasználónak, egyre többet kell tudni belőle gyártani, egyre több alapanyagot kell hozzá gyártani, és ahogy tudjuk, hogy ahogy nő a volumen a piacon, úgy csökken az előállítási ár, és valahol lesz egy metszéspont majd a közel vagy távoli jövőben. Ezt sikerült más módszerekkel megoldani, például a tisztítószerek esetében, ahol elmondhatjuk, hogy semmivel sem drágábbak a tisztítószereink, mint a klasszikus tisztítószerek, de itt jelen esetben ez a megoldás, ez a kereskedelmi lánc lerövidítése, ez nem érhető el.
De van itt még egy dolog, ami segíthet, mert ugye zajlik egy másik gondolkodás is. Ez pedig az, hogy a közgazdasági szemlélet is változzon meg. Azaz ne csak a pénztőke oldaláról vizsgáljunk egy ilyen beruházást, hogy mennyi a megtérülési idő, és milyen rövid időn belül hoz majd profitot, hanem vizsgáljuk, hogy ezt egy William Nordhaus nevű Nobel-díjas amerikai közgazdász nevezte ezt így, vizsgáljuk az úgynevezett externáliákat. Tehát a gazdasági tevékenységünknek a társadalmi, környezeti hatását is. És hogyha ezt is vizsgáljuk, erre utalt az imént, hogy meg tudunk előzni betegségeket, és pontosan tudjuk, hogy a műanyagnak az emésztését nem tanulta meg a szervezetünk, a törzsfejlődésünkből ez kimaradt, hogy műanyagot emésszünk meg, ezért ez biztos, hogyha minél nagyobb mennyiségben jut be a szervezetünkben, betegséget fog okozni, ezt tudjuk. Igen. Hogy milyen betegséget, erre vonatkozóan most kutatások vannak. Az emberi szervezetbe kerülő műanyag, mikroműanyagoknak 90%-a ezek szerint a kutatások szerint kiürül az emberi szervezetből, de 10%-a bent marad. Hogy ez milyen gyulladást okoz, rákos folyamatokat indít el, erre most zajlanak orvosi kutatások, de jó eséllyel megtippelhetjük, hogy nem örül az emberi szervezet, nem tanulta meg megemészteni, tehát ezért fontos a kiváltás. És hogyha már ezeket a költségeket is kalkulálom, akkor ugye egészen más dimenzióba helyezem a műanyagoknak a helyettesítését.
És talán van még egy nagyon fontos dolog, és pont az addicionális költségek terén, az pedig magának az anyagnak az utókezelése. Tehát mi történik akkor, amikor az anyag elhasználódott, vagy már nem használjuk, és nincs rá szükség? Mennyibe kerül a kezelése a hulladékgazdálkodás oldalán? Mekkora problémát okoz ez a hulladékgazdálkodás oldalán, mert ugye most itt megint a nagyszámok törvényén nagyságrendileg 60-70%-nyi kommunális hulladéklerakás történik, tehát a 100%-nyi kommunális begyűjtésből 60-70% lerakásra történik.
Így van, tehát az hulladéktározóban hulladéktároló még egyelőre. Így
igen,
van.
Pontosan, és tudjuk azt, hogy sajnos ugye a hulladéktárolókon keresztül jelentős mennyiségű csurgalékvíz távozik, amiben ugye ezek a bomlás termékek, mikrobianyagok benne vannak, aminek nagy része a talajvízbe landol, aminek a nagy része pedig onnantól kezdve a termőföldek alatti talajvíz alá mozog be, és kerül vissza ugye innentől kezdve. Tehát innentől kezdve, hogyha ugyanezt összehasonlítom a bioműanyagok lerakásával, akkor ott a bomlástermék, széndioxid és víz. És a széndioxid az pontosan ugyanannyi, mint a növény által a légkörből elnyelt széndioxid, miközben a növény, amiből készült a termék, növekedett. Tehát itt gyakorlatilag megújuló és karbonsemleges anyagról beszélhetünk, a CO2 kibocsátása egy adott terméknek kizárólag a gyártásnak a CO2 kibocsátása, ami egyébként 22%-a a klasszikus műanyagénak.
Így van, és hogyha a műanyag lebomlását nézem, vagy hogyha égetéssel szabadulunk meg tőle, akkor viszont széndioxid kibocsátás van, tehát ha nem csak a közvetlen költségeket számítjuk, hanem ezeket az úgynevezett externáliákat is figyelembe veszük, akkor bizony azt gondolom, hogy egy egészen más eredményre jutunk.
Pontosan.
Már egy fél mondattal ide kanyarodtunk, jönnek a tisztítószerek. Ugye azt mondta, hogy a tisztítószerek esetében pedig abszolút versenyképesek ezek a termékek. Igen. Én láthattam kint az Expo-n, hogy egy olyan csomagolásban, ami akár újratölthető, akár később komposztálható, olyan tisztítószereket állítanak elő, amik szintén növényi alapú, tehát szerves anyagból készült tisztítószerek. Mire használhatjuk ezeket? Milyen területen lehet egyébként ezeket a tisztítószereket használni?
Én ugye, ahogy mondtam, vendéglátásból jövök, és az első feladatom az az volt, amit én magamnak kitűztem, hogy a vendéglátás számára tudjunk kutatni olyan megoldásokat, amivel a klasszikus, szintetikus alapanyagokból készített ipari tisztítószereket lecserélhetik. Ugye itt ezt tudjuk, hogy a lefolyón keresztül, a csatornán keresztül bármi, amit felmosóvíz vagy mosogatószer formájában mi oda beöntünk, az egy per egy minden, ami ugye nem organikus alapanyag, tehát legyen ez hormon, legyen ez antibiotikum, vagy legyen szervetlen, lebonthatatlan szintetikus alapanyag, az nagyságrendileg nagy százalékban az élővizekben landol. Tehát a megoldás az, ugyanaz, mint ugye a műanyagágon, organikus, lebomló alapanyagokból kell tudni gyártani, de ugyanolyan hatékonyságú professzionális tisztítószereket. Ezeket kutattuk egyébként, most már lassan 12 éve kutatjuk ezeket, és nagyságrendileg 140 féle termékünk van a piacon, amivel egy komplett 300 szobás szállodának a beszállítása mehet. Viszont, hogy lesz ez mégis elérhető áru, hogyha itt is arról beszélünk, hogy kétszer-háromszor magasabb az alapanyag ára, mint a szintetikusé, úgy, hogy itt meg tudjuk tenni azt, hogy levágjuk az egyébként szerintem fenntarthatatlan kereskedelmi láncot. Mert mi történik egy klasszikus multinacionális termék esetében? Van egy amerikai gyártó, ugyanígy öko ipari tisztítószereket gyárt. Az amerikai headquarternek a European headquarterje Európába ugye legyártatja a terméket. Majd utána a mondjuk Németországban legyártott termék, az átutazik a magyarországi disztribúciós központba, ahol átadják a nagykereskedőnek, aki majd átadja a kiskereskedőnek, aki átadja a területi képviselőnek, aki kiviszi a terméket, és van rajta a vízfejen, a kereskedelmi vízfejen van egy 150-200%-nyi extra ár.
Mindenki keresni akar rajta egy kicsit.
Pontosan, és ezt mind nagyobb. A végfelhasználó fizeti meg. Tehát innentől kezdve a megoldás az volt, hogy a körforgásos gazdálkodási modellünk alapja az egy webshop. Az a webshop, amire be tudjuk regisztrálni azokat a vásárlókat, akik innentől kezdve a Cleaneco biotisztítószereket közvetlenül a gyártótól élhetik el egy megrendeléssel, és a tudás megosztás, ami mögötte a helyes felhasználás, a környezeti lábnyom csökkentése, az pedig a területi képviseleti rendszeren keresztül biztosított. Így itt jelen esetben azt tudjuk mondani a vendéglátóiparban, hogy tudjuk garantálni azt, hogy nem lesz drágább a fenntartható megoldás, mint a jelenleg használt környezetszennyező megoldás.
Akkor most mondja el, hogy ha valaki most hallgatja ezt a műsort, és kedvet kap egy ilyet rendelni, hol rendelheti ezt meg?
A Bibónak van egy kifejezetten vállalkozásoknak szóló weboldala, b2b. Tehát B2B, b2b.bibo.hu oldalon, és itt az imént említett 800 termékes portfólióval a higiénia teljes területét tudjuk lefedni, tehát a papírtermékektől, a hulladékzsákoktól, a takarítóeszközöktől, a csomagolóanyagoktól, az egyszerhasználatos termékektől kezdve minden megtalálható. Tényleg mindig ezzel példálózom, hogy egy gíroszostól egészen egy 5 csillagos szállodáig tudunk ellátni, és látunk is el mindenkit.
És a háztartások is egyébként hozzáférhetnek ezekhez a termékekhez?
Így van. 2016-tól volt az a cél, hogy tudjunk elkezdeni nyitni a háztartások irányába, és a háztartások számára elérhető termékeket tudjunk a kereskedelmi láncokban is most már, vagy éppen az online webáruházunkon megosztani. Itt gyakorlatilag most már egy teljes körű háztartási termékcsaládunk is van, az összes termékdivízióra, nagyságrendileg 50-60 termékről beszélünk, és ezeket már a Müller drogériában, a Rossmannban meg vásárolhatják, vagy a bibo.hu webáruházunkban megvásárolhatják a háztartási lakossági felhasználók. És itt is ugyanazt szoktuk elmondani, hogy egy klasszikus, szintetikus multibrand termék, nem mondom ki a nevét, de mindenki nagyon jól ismeri azt a felmosószert, amit a névről ismerünk, annak az árával megegyező áron. Van a bioműanyagba csomagolt, biológiailag lebomló tisztítószerünk.
És a hatásfoka is így betegszik van. A másikéval.
Nem, hogy vetekszik, lényegesen jobb. Itt ugye nagyon fontos, mi lefejlesztettük ezeket a termékeket az ipar számára, majd becsomagoltuk a háztartás számára. Tehát ipari, professzionális minőségű tisztítószereket tud a felhasználó vásárolni a háztartásában.
Tehát, hogyha én holnaptól egy ilyen szerrel akarok mosogatni, akkor minden tovább nélkül megvásárolhatom, és egy olyan szerrel mosogatok, ami utána, hogyha a lefolyóba kerül, sem a lefolyót nem fogja károsítani, sem pedig azt a víztestet, ahova előbb-utóbb, ha tisztítják is, de megérkezik. No, és akkor elérkeztünk a harmadik lábhoz, vagy a harmadik nagy termékhez. Ez az ételmaradék, ételhulladék. A kedves hallgatók számára itt is hadd mondjak egy adatot, ami elsőre talán melbevágó, hogy Magyarországon, csak Magyarországon évente 2 millió tonna étel maradék, étel hulladék, élelmiszeripari, nem is élelmiszeripari, étel maradék keletkezik 2 millió tonna évente. Ennek a nagy része szintén
kommunális.
Hát igen, a kommunális lerakóba kerül. Egy részéből most már csinálnak biogázt, ez a kisebb rész, igen. És önök kitaláltak egy másik megoldást, hogy ezt leegyszerűsítve azt mondom, hogy komposztálják, majd el fogja mondani, hogy ez pontosan ez mit jelent. Ami számomra egészen hihetetlen volt, hogy milyen rövid idő alatt történik meg mindez. Annyival előnyben vagyok a hallgatókkal és a nézőkkel szemben, hogy én láttam a terméket, megszagolhattam, megfoghattam, megnézhettem, tehát nekem volt a kezembe az a termék, ami az önök eljárása után keletkezik, majd erről mondok néhány szót, de először mondja el, hogy mi is ez az innováció, és hogy ilyen rövid idő alatt elvégeznek, el tudnak jutni egy olyan folyamat végére, ami a természetben adott esetben hosszú hetekig vagy hónapokig tart.
Ugye az élelmiszeripari hulladék kezelésének a problémáját emeltük ki, de nem innen indultunk ki. Ugye 2019-re készült el, ahogy említettem, a 100%-ban lebomló tisztítószer csomagolás. És onnantól kezdve egyből az volt a kérdés, hogy ha ez egy értékes anyag, és nekünk az ugye a hitvallásunk, hogy egy gyártó már nem engedheti meg magának, hogy a saját maga által előállított terméknek a kiürült csomagolására hulladékként tekintsen. Az egy értékes anyag. És ahogy elmondtuk, most háromszor-négyszer annyiba kerül a csomagolás, mint egy klasszikus műanyag csomagolás. Tehát valahogy a körforgásos gazdálkodási modellbe vissza kell ezt hoznunk, vissza kell tudnunk gyűjteni, és vissza kell tudni integrálni. És ugye az újrahasznosításnak jön a következő nagyon fontos elve, hogy ugye azt mondják, hogy az újrahasznosítás akkor értékes újrahasznosítás, hogyha nem drágább a leves, mint a hús, tehát nem egy rosszabb minőségű anyagot állítok elő az újrahasznosításon keresztül, hanem egy minimum ugyanolyan színvonalú, vagy magasabb értékű anyagot tudok előállítani. Ezek voltak azok a pontok, ahol az volt a kérdés, hogy a bioműanyag termékeinket, csomagolóanyagainkat hogyan tudjuk összegyűjteni, és hogyan tudjuk újrahasznosítani. És hát őszintén szólva vakvágányon, de 2016-tól elindultunk a klasszikus komposztálás irányába, ahol industriális komposztálás, tehát szabadtéri nagyipari komposztálásban próbáltuk megoldani ezt a problémát. Azzal a sikerrel, hogy nagyságrendileg a teljes komposzt trágya keveréknek az 1%-a, 1-2%-a tud lenni biopolimer, és nagyon irányított módon kell csinálni ezt a komposztálást, és nagyon lassú a folyamat, mert nagyságrendileg 9-7. Viszont az életszerűség, és hogy ez életszagú legyen, közben az élet megtanított minket arra, hogy nem csak az a kérdés, hogy a tiszta bioműanyagot le tudjuk-e komposztálni, hanem hogy igazából hogy kapjuk ezt vissza. Mert ugye előállítunk egy tányért, egy evőeszközt, egy szívószálat, ami mellé kapunk ketchupot, citromot, narancsot, egy fél darab rántott húst, egy kis hamburgert, és bármilyen ételmaradékot. És ez így fog visszajönni a hulladék.
Ez így egybe.
Tehát most ezt így legyünk őszintén, nem nagyon lehet szétszedegetni, és nem is biztos, hogy fenntartható az, hogy egybe összedarálom az egészet, és akkor abból majd én majd ott szétválasztom, és vízzel mosom, és nem tudom, hanem nekünk igazából az az igazi feladat, és ugye megint a csinálva tanuljuk, tanulva csináljuk elven, az a feladat, hogy akkor ezt az egészet egybe kell kezelni. És akkor igazából mi a kérdés, hogy hogyan tudok komposztálni élelmiszeripari hulladékot együtt a bioműanyaggal. És erre kezdtem el megoldást keresni, utána kezdtünk el ugye csapatostú megoldást keresni rám, és itt egy nagyon fontos dolgot meg kell említeni, hogy ugye az alapinnováció az nem a mi innovációnk, itt ez egy dél-koreai kutatócsoportnak az innovációja volt, akik ugye arra specializálódtak, hogy a klasszikus természetes baktériumok által végzett komposztálási folyamatot, hogy lehet földgyorsítani, és hogy lehet abból a 9-7-es komposztálási időből egy 24 órás komposztálási időt csinálni. Ebbe csatlakoztunk mi be, és kezdtünk el velük azon együtt dolgozni, hogy hogyan lehet olyan baktériumokkal egy keveréket alkotni, amik ezt a folyamatot nem csak az élelmiszeripari hulladékra, értsük ez alatt a konyhai hulladékot, a zöldség hulladékot, a húskészítményeknek a hulladékát, a különböző szénhidrát alapú, tehát pékárú hulladékokat, hogyan lehet együtt földolgozni az akár a jövőbe a víziónk szerint már csak bioműanyag csomagolással, a cellofán jellegűvel, a vákumformázott szalámis tálcával, vagy éppen a bioműanyag evőeszközökkel, a bioműanyag sörös poharakkal egy fesztivál esetében, és erre sikerült megoldást találni. És ugye maga a termék, az egy komposztáló gép, pontosabban komposztáló gépek, mert itt is ugye az életszerűség az, hogy az adott felhasználó által naponta előállított organikus hulladék mennyiségéhez méretezett gépet kell tudnunk biztosítani. Napi 5,5 kilótól napi 1,5 tonnáig bezárólag vannak gépek.
Hogy láttam a kisebb és a nagyobb változatot is egyébként kint az Expo területén.
Így van, ott ugye bemutattuk a napi 5,5 kilósat, ami gyakorlatilag 5 háztartásnak a napi komposztálási feladatát, élelmiszer hulladék kezelését tudja megoldani, és bemutattuk azt a 150 kilós berendezést, ami már egy nagyipari konyhának, tehát ott az egy nagyságrendileg 1500-2000 adagos nagyipari konyhának a napi teljes körű moslék kezelését tudja menedzselni, és ez egészen 1,5 tonnáig megy, sőt ez sorba köthető, és ugye ezzel kapcsolatosan is egész komoly hulladékkezelési vízióink vannak. De a lényeg az, hogy a megoldás az innentől kezdve kézzelfogható, és 24-72 óra alatt tudjuk lekomposztálni az élelmiszer hulladékkal együtt, vagy azzal szennyezett bioműanyag csomagolásainkat, egyszer használatos termékeinket.
Igen, és a vége egyébként, ezelőbb erre utaltam, hogy egy olyat képzeljenek el, mint egy kávézac. Egy kicsit még szárazabb is ennél, a színe is, állaga is olyan, megfogja az ember, nem szagos, nem büdös, nem semmiféle, nem ragad az ember kezére, és utána ez a termőföld javítására használható ez a termék. Utolsó kérdés, Expo tapasztalatok. Ugye a 21-es Expo még önök nem voltak, a 23-ason voltak. Mik voltak a tapasztalatok, az Expo tapasztalatok?
Alapvetően én sok mindenkivel beszélgettem az Expón, és nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy mit szólunk, mi szakmai szemmel mit szólunk az egész projekthez. És nekem a személyes véleményem az, hogy egy nagyon fontos dolog nem lett igazából kiemelve a rendezvény kapcsán, hogy ugye az egész társadalom, de gyakorlatilag az egész emberiség most küzd ugyanazzal a problémával. Attól függetlenül, hogy hány éves, hol él, miben hisz, mindenkinek ott a szeme előtt az a probléma, ami nem más, mint a globális felmelegedés. És annak azok a hatásai, amik mindenkire hatnak. Innentől kezdve az a feladat, hogy megtaláljuk a megoldásokat erre, és megosszuk egymással ezeket a megoldásokat, és a tudás megosztás az, amit én talán kiemelnék a rendezvény kapcsán. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az a tudás, amit a közösségi tudásba be lehet tenni, azok az innovációk, amiket létre lehet hozni, azokat meg kell tudnunk osztani egymással, ahhoz, hogy ez a hajó, ez az óriási nagy hajó egy jó irányba tudjon elfordulni, és a maga a környezetvédelem az egy evidencia legyen. És kellően sokat beszélgessünk egymással erről, és kellően sok időt tudjunk azzal tölteni, hogy otthon, családi szinten, üzleti szinten, vagy akár egy ilyen kiállítás szintjén tudjunk arról beszélgetni, hogy mik azok a kézzelfogható és napjainkban alkalmazható megoldások, amivel el tudjuk érni azt, hogy ez az egész környezetvédelem maga meg tudjon valósulni, és jó irányba menjen, és megfelelő időn belül menjen jó irányba, mert azért van egy elég komoly időkorlátunk is, ami alatt ezt meg kell oldani.
Azt nyugodtan mondhatom, hogy a Bibó, tehát ön és a csapata, 12 év alatt sokat tett ezért, hiszen 800 olyan terméket fejlesztettek, amelyeknek a felhasználásával, használatával, és hiszem és vallom, hogy sok kicsi sokra megy, tehát ennek az elvnek az érvényesítésével bizony tehetünk azért, hogy egy fenntartható gazdaság működjön, és egy fenntartható társadalomban éljünk. Juhász Andrásnak köszönöm, hogy itt volt.
És megosztott a lehetőséget, és köszönöm ezúton a csapatomnak is, hogy
megosztott velünk a gondolatait, és mit kívánhatnék? További sikereket, a 800 mellé még újabb innovációt? Hát azt hiszem, talán most már elég, hogyha azt mondom, hogy minél szélesebb körű értékesítését ezeknek a termékeknek, egy áttörést, egy technológiai, nem is technológiai, egy pénzügyi áttörést, amit mondott, hogy ez a meccéspont minél hamarabb megtörténjen, és remélem, hogy a hallgatóknak is, nagyon sok hallgatónak fölkeltettük az érdeklődését, és ki is próbálják az önök termékét. Ezt kívánok, én sok sikert.
Nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.